Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma Popéi Gyula történésszel beszélgetünk a Felvidék 1918-19-es cseh megszállásáról. Bevezetésként hallgassanak meg egy részletet abból, hogy miként nyilvánította ki 1918. november 1-én ragaszkodását Magyarországhoz a vegyes lakosságú Bártfa, ahol a magyarság a városlakóknak csak egyharmadát tette ki, az ugyancsak egyharmad német és egyharmad tót népesség mellett. Tiltakozunk a cseh vagy csehszlovák állam azon törekvése ellen, hogy a független Magyarország területére hódító törekvéseket táplál, és különösen, hogy Sáros ősi földjét és benne Bártfa városát, az egy és oszthatatlan Magyarországhoz ezer év óta tartozó területet népjog ellenesen és a történelmi jogok meghamisításával beolvassa, határaiba vonja, államisága alá rendelje. Ebben a megyében és városban, oltárainknál, tűzhelyeinknél egyaránt szabadon használta mindenki nyelvét, élt szokásaival, kultúrájával, testvéri egyetértésben a magyarsággal. A sárosi nép a maga egészében úgy a múltban, mint a mostani világháborúban vérzett és küzdött a magyar hazáért, a jobb jövőért, melyet magáénak tart és vall. Nehogy a sárosi nép hallgatását ravasz fondorlattal beleegyezésnek tüntesse fel a cseh hódításvágy, ezennel ünnepélyesen ország világ előtt kinyilatkoztatja, Magyarországtól elszakadni nem akar, sem külön nemzeti egységgé tömörülni, hanem meg akar maradni annak közjogi része gyanánt, mint eddig volt, csak a független magyar kormányt ismeri el törvényes, a maga akaratával egyező képviselőjének. A nép szava erejével visszautasítja a csehszlovák nemzeti tanácsnak a tót és rutén nép megbízás nélküli képviseletére vonatkozó ténykedését. Amikor a trianoni tragédiáról és aztán utána az azt követő 1944-45-ös tragédiákról beszélünk, akkor délvidéken és Erdélyben is gyakorta előkerül az erőszakosság. Érdekes módon a felvidéki 1918-19-es tragédiával kapcsolatban ez kevésbé kerül elő. Milyen volt ez a folyamat 18-19-ben? Azért most már jelennek meg írások arról, hogy például Pozsonyban halálos áldozatokat követelt a cseh megszállás. Máshol is voltak ilyen erőszakos jellegű megmozdulásai a cseh katonaságnak?
Hogy a Felvidék miért esik más elbírálás alá, ennek megvan a maga oka. Már a két háború között is, és azóta is a csehszlovák rendszert mindig úgy könyvelték el Európában, és így Magyarországon is, hogy Közép-Európa legdemokratikusabb állam alakulásáról van szó. Romániát és az SHS, tehát Szerb-Horvát-Szlovén királyságot keményen bírálták, mivel ott úgymond jobboldali diktatúra volt, de Csehszlovákiában ugyebár demokrácia volt. És így valahogyan az impériumváltás, tehát a rendszerváltás, a hatalomváltás, amely 18-19-ben következik be a felvidéki tájakon, egészen más elbírálás alá esett. Például nagyon ritkán emlegették azt, hogy milyen véres atrocitások történtek a felvidéken a csehek bevonulásakor. Az egyes városokban, Kassán, Pozsonyban, de vidéken is, bárhol. Aztán kevesen emlegetik, hogy a magyar jellegű emlékműveket mi módon teszik tönkre a bevonuló csehek. Arról is kevés szó esett, hogy hirtelennyében, mindjárt a bevonulás utáni hetekben hogyan utasítják tízezer, százezer számra ki a felvidéki magyar értelmiséget, a csehek, és a velük együtt jövő és már működni kezdő szlovák nacionalista erők. Csak az első másfél esztendőben a csehek által megszárt területekről több mint 100 000 embert vett nyilvántartásba az országos menekültügyi hivatal, mint felvidékről, akkor úgy számoltak ideiglenesen elmenekült embereket. Ez a szám a két háború közötti években évről évre növekedett. A 20 év alatt, ha beleszámítjuk az első másfél év menekült áradatát, a 20 év alatt több mint 200 000 ember volt kénytelen elhagyni a csehek által birtokba vett felvidéki területeket, amelyeket ők Szlovákiának és Kárpátaljának, azaz Ruszinszkónak vagy Podkarpacka Rusznak neveznek. A felvidéki magyar emberek tragédiája tehát nyilvánvaló. Állásukat vesztett százezrek siratják elvesztett kenyerüket. A nyugdíjjogosultság nélkül megfosztották őket állásaiktól, mert a csehek bevonulásakor nem voltak hajlandó letenni a hűség esküt a köztársaságra, amely lényegében ekkor még meg sem születik. Bevonul egy szakasz, vagy egy század, vagy egy ezeret katona például Pozsonyba, és a meglévő állami alkalmazott, az ott talált állami alkalmazottaktól, tanítóktól, mindenkitől már is hűségesküt követelnek a Csehszlovák Köztársaságra. Békekonferencia előtt vagyunk. Ott mindenki bámul, hogy ez micsoda dolog. Hát hogyan? Hol? Ez teljesen jogtalan. A jogszerűségre azonban egyáltalán nem voltak tekintettel a bevonulók. Mondok egy érdekes példát. A Srobár-féle szlovákiai teljhatalmú minisztérium, amely kinevezésétől 18 decemberétől Zsolnán működik, ott húzta meg magát, február elején át akar vonulni Pozsonyba. Ezzel is jelezvén azt, hogy márpedig Szlovákia székvárosa, mint egy fővárosa, a régi koronázó város Pozsony lesz. Természetesen Pozsony népessége, munkássága, amelyel akkor még szociáldemokrata vezetés alatt áll, már is bojkottot és sztrájkot hirdet. Egész felvidéken vasutas és postás sztrájk tört ki, Pozsonyban pedig általános sztrájk, tiltakozásul a Srobár-féle szlovákiai teljhatalmú minisztérium székhelyének Pozsonyba való áttételére. Természetesen katonai diktatúra Pozsonyban. Srobár ennek ellenére bevonul a városba, és február közepén a sztrájkot le akarja fújni a pozsonyi szociáldemokrata párt, és a város központjában egy délután 3 órára, február 12-én vagyunk, nagy gyűlést hívnak össze, amelyen be akarják jelenteni a sztrájk befejezését, és ezt a nagy gyűlést még el sem kezdődik. A gyülekező tömeget megzavarják a cseh legionárius katonák, fegyverhasználatra kerül sor, és a békés, fegyvertelen tömegre több sortüzet kilőnek a katonák, és bajonettel szurkálják az embereket. Helyszínen 7 halott, utána a kórházban még többen elhaláloznak. 2 nap múlva tömegsírba temetik ezeket az áldozatokat. Ugyanilyen esetek történnek Kassán is, és egyéb városokban. Hát mi ez, ha nem a legnagyobb, legvadabb visszaélés a hatalommal? Akkor már elterjedt felvidék szerte a mondás, hogy igen, a csehek, akik a első világháború lövészárkaiban nem nagyon jeleskedtek a harctereken, azért nagyszerűen bevethetők és alkalmazhatók voltak a fegyvertelen civil lakossággal szemben. Ez jellemezte a bevonulást. Maga ez az általam már említett Vavros Robár, Szlovákia teljhatalmú minisztere, az emlékirataiban azt írja, hogy a Szlovákiában bevonuló cseh katonaság teljesen vadul, méltatlanul viselkedett, és csak ártott a csehszlovák állam eszmének, mert nemzetiségre való tekintet nélkül mindenki megutálta őket. Első feladatuk az volt, hogy kirabolták az üzleteket, és kirabolták az állomásokon található vasúti kocsikat. És azt mondja, hogy ez valójában nem is rendes katonasság volt, hanem szökött katonákból verbuválódott csőcselék, és így mondja Srobár, Prága külvárosaiból verbuválódott csőcselékről volt szó. Hát kérem, ilyen szemüvegen keresztül is lehet látni a cseh bevonulást. Ezek jöttek úgymond fölszabadítani felvidékre a szlovák testvéreiket, de nem álltak meg a szlovák etnikumú területeken, hanem mélyen behatoltak a nem szlovák, tehát a magyar, Szepességben a német és Kárpátalján a rutén etnikum testébe, és birtokba vettek mindent, amit csak lehetett. Maga Edvard Beneš, aki ekkor hivatalosan, már novembertől hivatalosan a születendő félben lévő Szlovák Köztársaság külügyminiszterének számít és Párizsban tartózkodik, december elején a következő üzenetet küldi Karel Kramársnak, aki akkor már Csehszlovákia első miniszterelnöke. Pison francia külügyminisztertől megtudtam, hogy a legyőzötteket a békekonferenciára nem fogják meghívni. Nekik a békét diktálni fogják. Ezt a szót használja. Nekik a békét diktálni fogják. És azt is megtudtam a francia külügyminisztertől, hogy mindazokat a területeket, amelyeket mi a békekonferencia megnyitása előtt birtokolni fogunk, megtarthatjuk. Onnan bennünket már senki nem fog kiparancsolni. Ezért tehát arra kérem önt, közli Beneš Kramárzsal, igyekezzenek lehetőleg zaj nélkül, a cseh nyelvű szövegben így, vagy bezrámuszú, tehát zaj nélkül birtokba venni minél nagyobb területeket a magyar felvidékből, mert onnan bennünket kiparancsolni már senki nem fog. És a levél végezetén, mint egy utóiratként még ott van, arra kérem azonban önöket, ezt az információt kezeljék diszkréten, mert a magyarok még ezt nem tudják, vagyis a legyőzöttek erről még nem értesültek, és Pison kér, hogy ezeket ne is közöljük velük. Majd utólagosan elég, ha megtudják akkor, amikor összeül a békekonferencia, és őket nem hívják meg, majd csak a békefeltételek átvételére és aláírására hívjuk meg őket. Tehát mi lényegében már a békekonferencia előtt győztesek lehetünk.
Az 1910-es népszámlálás szerint mekkora volt a magyar lakosság részaránya azokon a területeken, amelyek aztán később Csehszlovákiához kerülnek Magyarország testéből?
Szlovákiában és Kárpátalján összesen az 1910-es utolsó magyar népszámlálás szerint 1.072.000 lakos vallotta magát magyar anyanyelvűnek. Akkor nem nemzetiséget fölvételiztek a népszámláláskor, hanem anyanyelvet, és ezt azonosították a nemzetiséggel. A szlovákok száma, pontosan azt is megmondom, 1.670.000 ebben a két tartományban, Szlovákiában és Kárpátalján. Tehát 1.670.000 szlovák és 1.072.000 magyar az arány. Természetesen van itt még 400.000 rutén, körülbelül 200.000 német ezen a területen, 10-15.000 lengyel, és még egyéb nemzetiségek, hisz a monarchiáról tudjuk, hogy egy sok nemzetiség állam volt, tehát lényegében minden nációja a monarchiának megtalálható volt a felvidéken is. Na most, ha azóta megnézzük, hogy mi történt, hát azt látjuk, hogy ha csak a szlovákiai viszonyokat nézzük, Kárpátaljától most eltekintünk, tehát olyan 1.600.000 szlovákot vehetünk alapul, és 900.000 magyart, mert a többi magyar Kárpátalján él, tehát 900.000 magyar. A 900.000 magyarból napjainkig maradt 450.000, az 1.600.000 szlovák pedig felszaporodott 5 millióra. Ez biológiai képtelenség. Ilyen nincs. Csak is azáltal történhetett, hogy a magyar lakosság egy nagy részét elűzték, és aztán asszimilálták. Természetesen a szlovákok szaporulata, az 1.600.000 5 millióra való felszaporodása is európai viszonyok között biológiai képtelenség. Csak is úgy lehetett, hogy nagy részt a magyarokból, a szepességi németekből és a ruszinokból, tehát a ruténekből asszimilálódott szlovákká a jelenlegi szlovák népesség jelentős része.
Nézzük meg azt, hogy miként tudja egyáltalán elfoglalni a cseh legionárius gárda felvidéket. Magyarország nagyjából másfél milliós hadsereggel rendelkezik, pontosabban ennyien szerelnek le az első világháború után nagyjából a Károlyi kormány regnálása idején. Botlik József tanárúrral beszélgettünk már a felvidékről. Ő azt mondta, hogy néhány ezres létszámú cseh csapatok kezdik el felvidék megszállását. Miért nem állunk ellen, vagy ellenállunk először?
Szervezett ellenállásra nem kerül sor. Spontán ellenállások vannak, szembeszegülések a felvidékre bevonuló csehekkel szemben, de a Károlyi kormány a lehető legszigorúbban megtiltott mindenféle szembeszegülést. Azt mondta, hogy majd összeül a békekonferencia, és Wilson ugyebár meghirdette a népek önrendelkezési jogát, és meghirdette, hogy a győztesek nélküli békét, tehát hogy ne legyenek vesztesek és győztesek a háború után, a békekonferencia hatalmas, nagy, békebíró szerepét fogja betölteni, és voltak éppen mindenki győztes lesz, és létrejön egy trojka, de egy mindenki, egy isteni béke Európában. Tehát teljesen mindegy, te abszolút nem lesz, nem válik előnyére senkinek, hogy egy másik területet jogtalanul birtokba vesz, tehát megszáll. Jön Wilson ugyebár, és kiparancsolja a magyar területeket jogtalanul birtokba vévő cseheket, románokat, szerbeket az illetéktelenül megszállt területekről. Tehát ez a naív hit él Károlyi Mihály grófban, Jászi Oszkárban és a hasonló jellegű politikusokban, akit szinte méltatlan dolog politikusoknak nevezni. Szembeszegülésről, védekezésről, szervezett módon szó sem lehetett. Nos, mondok egy konkrét példát. Egy Drozdi Győző nevű kisebb kaliberű politikus, aki azonban felvidéki származású, Ipolyság mellől egyik faluból származik. És
bocsánat, ő ugyanaz a Drozdi Győző, aki később a Szabadságpártban...
Pontosan, igen, később a két háború között parlamenti képviselő. Igen,
és Újog Dezső Szabadságpártjában vesz részt.
Igen, Drozdi uh-huh. Győző. Az emlékiratai megjelentek, Elvesztett illúziók címen jelentek meg 3-4 évvel ezelőtt az emlékiratai. Nos, ő elmegy Károlyhoz, hogy szeretne megszervezni Párkány, Ipolyság, Érsekújvár térségében valamilyen gárdát, kisalföldi gárdát, vagy hogy nevezzük, a védekezésképpen a csehekkel szemben, a csehek bevonulásával szemben, hogy a magyar etnikumú területre már a csehek ne vonuljanak be. Decemberében vagyunk, 18 decemberében. És akkor Károly azt mondja, hogy mit gondolsz, mi vagyok én? Rákóczi, hogy a kezetekbe adjam a tárogatót? Ne neheldítsd meg a helyzetemet a békekonferencián. Mert a békekonferencián nem fogja jó néven venni, hogy mi szembeszegülünk. Szembeszegülni nem szabad, be kell engedni a cseheket, bárhova jönnek, de ünnepélyesen, jegyzőkönyvileg ünnepélyesen tiltakozni kell a csehek bevonulásra. Megáll az ész. A magyar katonaság parancsot kap, nem szabad szembeszegülni a bevonuló csehekkel, ki kell üríteni a csehek által igényelt területeket. Hát, ha egy szembeszegülés megtörtént volna, egészen másképpen nézne ki Magyarország jelenlegi határa. Mert vegyük csak figyelembe, hogy 1921-ben vagyunk. Aláírtuk a trianoni békét. Megtörtént a ratifikálása. Megtörtént a ratifikációs okmánya kicserélése, és Sopront és környékét még mindig sikerült megmentenünk azáltal, hogy Héjas Ivánék, Osztenburgék és a többiek ugye szembeszegültek a bevonuló osztrák sógoroknak. És még mindig elrendelték a népszavazást Sopronban és körülötte 8 faluban. Mennyivel inkább lehetőség nyílt volna egy méltányosabb rendezésre, hogyha itt vérre menő önvédelmi harcot folytat Magyarország, a magyar nemzet, a magyar hadsereg, a magyar etnikumú területek megvédése érdekében. Ez azonban elmaradt. Ha ilyen kókler politikusok intézték a nemzetünk, az országunk ügyét, ez másképpen nem is lehetett, másképpen nem is történhetett. Hát elég csak megnézni, Erdélyben a MÁV külön vonatokat ad a románok rendelkezésére, hogy a gyulafehérvári nagygyűlésekre eljussanak a mócok. Hasonló dolgok történnek a felvidéken is, mindenütt. Tehát a magyar kormány támogat mindenkit, kivéve a magyarokat. Fegyvert ad a szerveződő szlovák nemzeti gárdáknak. Erdélyben pedig a román nemzeti gárdáknak. A magyarokat pedig igyekszik lefegyverezni, hogy ne irítáljuk ugye a szomszédainkat, szomszéd nemzeteket, és ne irítáljuk esetleg a békekonferenciát. Január 18-án összeült a békekonferencia, és a Szabadkőműves Világ című lap újongva hirdeti, hogy Wilson, a mi elszavunk Wilson, tehát íme megtörténik majd a nagy igazságosztás. El kell telnie legalább másfél hónapnak, amíg Budapesten rádöbbennek, hogy itt voltak éppen nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy ők naív módon elgondolták. És aztán Szatmár Németiben már március elején, 19 március elején Károly már megpróbál egy harcias beszédet mondani, hogy katonák, én ezt a békét, hogyha elcsatolnak tőlünk magyar területeket, én ezt a békét soha nem fogom aláírni, és ha kell, akár fegyverrel vesszük vissza az elszakított területeket, mondja március elején Károly. Kérem, ekkor már nagyon késő volt ilyesmiket mondani. De ő csak mondja, de akkor sem tesz még semmit. Végül, amikor jön a VIX jegyzék, a második VIX jegyzék 1919. március 20-án, amely további magyar területek átadására utasítja Magyarországot a románok felé, ugye? Akkor, mint aki jól végezte a dolgát, Károlyi lemond és átadja a hatalmat a szociáldemokratáknak, akik titokban megegyeznek a börtönben ülő, a gyűjtőfogházban ülő kommunistákkal, Kun Béláékkal, és kikiáltják a tanácsköztársaságot. Hát mi ezt kérem, hogyha nem a legdurvább nemzetárulás? Megér még egy pár mondatot Linder Béla, a Károlyi kormány hadügyminisztere, 1918. novemberében. Csak rövid ideig, mindössze talán 10 napig volt hadügyminiszter, de ez alatt a 10 nap alatt annyi rombolást végzett, hogy valóban jelentős, nagyon nagy felelősség terheli őt Magyarország tönkretételéért. Ő volt az, aki kijelentette a parlament előtt felsorakozott budapesti helyőrség tisztjeinek, hogy nem akarok többi katonát látni. Uraim, önök menjenek haza, vessék le az egyenruhát, önök többé nem katonák. Nincs szükségünk katonára, béke van. És mondja ezt akkor, november első napjaiban, amikor még alá sem írta a monarchia a fegyverszüneti szerződést. Ugye tudjuk jól, hogy erre majd csak november 3-án került sor Páduában. És már ez a magyar honvédelmi miniszter ilyen kijelentéseket tesz, és így veri szét, szereli le a magyar hadsereget. A frontokról hazaözönlő katonák egy része valóban fölbomlott, katonához nem méltó állapotban érkezett haza, de legalább fele rendezetten, tisztjeik vezetésével, teljes fegyverzettel jön haza. Ezeknek az egy negyedét, ha legalább sikerült volna harcra fogni, és biztosan sikerült volna, akkor ide se egy román, se egy szerb, sem egy cseh be nem teszi a lábát ezekre a területekre, és valóban akkor a magyar politika akkori vágyát végre lehetett volna hajtani. Uraim, rendezzünk népszavazást az elcsatolásra szánt területeken, amit aztán később ugye a békekonferencián az egyik beszédében Aponyi Albert is javasolta. Amennyiben a népszavazást megtarthattuk volna, akkor nem kétséges, hogy nem csak a magyar területek nem vesznek el, hanem valószínűleg még a nemzetiségi területek is körülbelül 80-90%-ban magyar kézen maradhattak volna. Azért is gondolhatunk erre, mert a szlovák politikusok és a cseh politikusok, beleértve magát a Masarykot, Benest is megírják az emlékirataikban, semmitől nem féltünk jobban, mint attól, hogy a békekonferencián esetleg valahol kimondják, hogy népszavazást kell tartani. Mert tudtuk jól, ha népszavazás lesz, Csehszlovákia nem jön létre, mert ne feledjük, cseh és Morvaország és Szilézia területének körülbelül 40%-a német többségű terület volt ebben az időben. Tehát világos, hogy a német többségű területek egyáltalán nem szavaztak volna Csehszlovákia mellett, és a felvidéken, ugyebár felvidéken nemhogy a magyarság, a szlovákság sem szavazott volna Csehszlovákiára, és ez maguk a szlovák politikusok, Dérer, Hodzsa, Srobár megírják az emlékirataikban. Tehát mi olyan lehetőséget mulasztottunk el, de olyan lehetőséget, amellyel megmenthető lett volna a történelmi haza jelentős része. Tehát mikor a 18-19-es impériumváltást tárgyaljuk, akkor soha nem szabad elfelejtenünk, hogy legalább 50%-ban mi magyarok és részesei vagyunk ennek a nagy történelmi bukásunknak.
Nézzük meg egy kicsit közelebbről azt, hogy ebben az időben, 18-19-ben a szlovákság miként viszonyul ehhez az impériumváltáshoz? Miként fogadják a bemúló cseheket? Miként fogadják 1919 májusában, júniusában a bevonuló magyar hadsereget? Ugye van itt egy-két hét, amikor a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege nagyjából a Felvidék felét visszateszi két hét alatt.
Az egyszerű szlovák lakosság, hogy mondjam, teljesen érdektelenül fogadja, értetlenül fogadja a bevonuló cseheket. Nem tudja, miről van szó. Emlékirataiban Vavro Srobár, azaz Srobár Lőrinc világosan megírja, hogy a szlovák népességnek fogalma sem volt arról, hogy itt mi van folyamatban a felvidéken, tehát a később Szlovákiának nevezett területeken. És azt mondja, folytatja Srobár, de a szlovák értelmiség sem volt nemzetileg fölkészülve erre a fordulatra. Igaz, hogy a szlovák értelmiségi csoport egy része 1918. október 30-án Túrod-Szentmártonban megfogalmazza és közzéteszi a Túrod-Szentmártoni deklarációt, amelyben kimondják, hogy csatlakoznak a létrehozott csehszlovák államhoz, de ez kimondottan egy helyi jellegű akció volt, amelyről a szlovák népességnek talán 99%-a abszolút tudomást sem vett. Ez egy szűk értelmiségi csoportnak volt az akciója.
Hamar kiderült, hogy a Wilsoni elvekre hivatkozó cseh és szlovák politikusoknak eszük ágában sincs elismerni a felvidék többi nemzetének önrendelkezési jogát, se a több mint egymilliós magyarságét, se a 200 ezer fős németajkú közösséget. 1918. november 5-én ezt írták a Túróci Magyar Nemzeti Tanács együttműködési ajánlatára.
A szlovák nemzeti tanács visszautasítja, hogy a szlovákok által lakott területeken külön helyi magyar nemzeti tanácsok alakuljanak. aminek következtében a Túróci helyi magyar nemzeti tanács létjogosultságát sem ismeri el.
Most tovább menve, hogy mit szóltak a tanácsköztársaság bevonuló hadseregéhez? Hát kérem, először is a tanácsköztársaság hadserege nem nemzeti elveket képviselt, hanem osztályharcos, proletár diktatúrát próbált létrehozni, létesíteni mindenütt, ahová bevonult, és ahol az néhány napig ott tartózkodott. Mert csak néhány napról volt szó. Vegyük például Kassát. Kassára ugye, már tudjuk, hogy 18. december utolsó napjaiban bevonultak a csehek, aztán a tanácsköztársaság csapatai ma június első napja, 19. júniusának első napjaiban vonulnak be Kassára, és hát körülbelül 2 hétig van Kassa magyar fennhatóság alatt. Kassa lakossága kitűzi mindenütt a háromszínű magyar trikolort, ugye a magyar zászlókat a tanácsköztársaság csapatainak, parancsnokának a legelső lépése az, hogy le a nemzeti színű rongyokkal. Csak is vörös zászlót szabad kiakasztani, mert mi nem nemzeti érdekeket, mi osztályérdekeket képviselünk. Hát ez hatalmas megdöbbenés, világos. Hasonló dolgok történtek Eperjesen is, Bártfán, mindenütt, amerre bevonul a magyar vörös hadsereg. A szlovák lakosság hasonló módon, mint a magyar, nem nemzeti erőt lát ebben, kénytelen rádöbben, hogy az nem nemzeti erő, hanem valamilyen osztályharcos proletár diktatúra, amelyet itt létre kell hozni, ugye, az általuk megszállt, tehát a Kunbéláik által megszállt felvidéki területeken. De mondom, mindössze néhány napról van szó. Tehát nem tudott valójában igazán felocsúdni sem az itt élő magyar, sem az itt élő szlovák társadalom. Amikor a felocsúdott volna, már föl is adták Kunbéláik ezt a területet, és Clemenceau utasítására, ugye Párizs felhívására kivonulnak a visszaszerzett felvidéki területekről, annak ígéretnek fejébe, hogy a románok pedig kiürítik a Tiszántúlt, ami persze nem következett be.
Mennyire tudtak a csehek ellenállni ennek a támadó magyar hadseregnek, amely vörös hadsereg volt, tehát mondta, hogy internacionalista szellemben osztályharcos hadseregként jelent meg, legalábbis a vezetői ezt így gondolták, mert nyilván a tisztikar nagy része és a legénység az nemzeti szellemű volt, és ebben a szellemben harcolt. Hogy tudtak ennek ellenállni a cseh csapatok?
A cseh csapatok sehogy nem tudtak ennek ellenállni. Ahol harci cselekményre került sor, a magyar vörös hadsereg és a csehek között ott egyértelmű volt. A cseheket szinte megzaválták mindenütt. A csehek menekültek, ahogy csak tudtak. A felvidéken a későbbiek folyamán volt is egy ilyen szólásmondás, hogy ha valaki mondjuk menekült verekedés közben a legények, ugye, ha összeverekedtek egy bálban, és mondjuk egyik része megszaladt, azt mondja, szaladnak, mint a csehek 19-ben. Így mondták. Tehát valóban a felvidéken magyarok, szlovákok, mindenki tudta, hogy a csehek futottak a magyar vörös hadsereg elől. Mert ők a magyar vörös hadseregben nemzeti hadsereget láttak. Csak a magyar vörös hadsereg tiltakozott az ellen, hogy ő nem nemzeti, hanem ő vörös hadsereg. Bár igaz, hogy a tisztikar nagy részét nemzeti érzések vezéreltették, és hát ő a vörös zászlók alatt is a történelmi hazát védte. Éppen ezért, amikor Kunbéláik elrendelik a magyar vörös hadsereg kivonását a visszaszerzett felvidéki területekről, ezáltal ők voltak éppen lefejezik saját hadseregüket. Stromfeld Aurél, a hadsereg vezérkari főnöke lemond ezek után. És meg is írja, megindokolja levélben, hogy önök, uraim, írja Kunbéláiknak, önök nem tudják fölmérni, és nem értik meg, önök fejének nem lehet megmagyarázni, hogy micsoda erő rejlik a nemzeti érzésben. Egy győzedelmesen előnyomuló magyar hadsereget, amely így fogalmaz szó szerint, a magyar rögöt védi, nem lehet visszarendelni, mert ez a hadsereg szét fog hullani. És nagymértékben ez be is következett. Csak hát ugye Kunbéláik jobban féltek saját hadseregüktől, saját vörös hadseregüktől, mint a csehektől vagy a románoktól. Mert attól tartottak, hogy ez a magyar, a vörös hadsereg bármikor katonai puccsot hajthat végre, és elzavarja őket. És ettől komolyan tartottak, komolyan féltek.
A Szepes megyei német többségű Gölnitz bánya népe november 3-án tartott gyűlésén határozatot hozott a csehországos csatolás ellen.
A nagy gyűlés német és tolt polgársága egyhangulag tiltakozott az ellen, hogy a wilsoni pontok félremagyarázása alapján őket Csehországhoz csatolják. Elhatározta a német és a tolt polgárság, hogy a demokratikus Magyarország népeivel jövőben is élni és halni kész.
Mi történik 1918 novemberében, decemberében? Mekkora létszámú csapatok kezdik el megszállni a felvidéket? Felvidék 61 néhány ezer négyzetkilométer, tehát azért egy nagyon komoly területet kellene megszállni. Mekkora erő kezdi el?
18 novemberében és decemberében még nem érkeztek meg a cseh légiók Olaszországból, amelyek ott hadifoglyokból szerveztek Olaszországban. Ekkor még csak a volt közös hadsereg szökött cseh katonáiból hoznak létre ilyen-olyan haderőt, pár száz, pár ezer emberről van szó maximum. 19 januárjában már ehhez csatlakoznak az Olaszországból hazahozott légiók. De akkor is egy 5-6 ezer főt számláló hadseregről van szó, amely elenyésző ahhoz képest, hogy milyen haderő fölött rendelkezett vagy rendelkezhetett volna akkor még a fennálló magyar államhatalom. Tehát nagyon könnyen megállítható lett volna.
A következő táviratot 1918. november 28-án küldte Párizsból Prágába Eduard Benes, aki a Felvidék gyors megszállására szólította fel a cseh politikusokat, hogy késztények elé állítsák az Antantot és a békekonferenciát. Benes szerint a Felvidéket feltűnés és jelentősebb harcok nélkül kell megszállni.
Itt a feltűnés és harc nélkül lebonyolított, befejezett, megmásíthatatlan tény a döntő. Valamint a birtokon belüliség.
Bánlaki József a Magyar Nemzet Hadtörténelme című 1928-ban írt művében kiemeli, hogy magyar nemzeti érzéssel, határozott vezetéssel és nem túl erős csapatokkal a Felvidék megtartható lett volna 1918-19-ben.
Az első 8 cseh-szlovák légiós ezredből Piccione olasz tábornok parancsnoksága alatt 28 ezer főnyi létszámmal egy hadtest alakult. Az ezredek élén kizárólag olasz tisztek állottak. E csapatok szelleme és fegyelme állítólag igen jó volt, ami elsősorban az erősen megnyilvánuló nacionalista érzésnek volt tulajdonítható. Az itt-ott megnyilvánuló bomlással, s később a bolsevizmussal szemben is a csehek a nemzeti eszmét szegezték. Nálunk ennek épp az ellenkezőjét láttuk. A történtek után ítélve nem kétséges, hogy mi nem is nagyon erős, de tisztán nemzeti alapon felépített, és csak félig meddig fegyelmezett hadsereggel a csebetörésnek mindjárt kezdetben rövidesen elejét vehettük volna.
A vágvölgyi városok könyörögve kérik Jászi Oszkárt, mint nemzetiségi ügyi minisztert, meg Károlyt, mint miniszterelnököt novemberben, decemberben, 18-ról van szó, hogy küldjenek már legalább egy ezred katonát a vágvölgyébe, hogy meg tudjuk állítani a bevonuló cseheket. Szomorúan nézem ilyenkor a levéltári forrásokat, ezeket a leveleket, amelynek a végére a hivatal vezető odaírja. További intézkedés nem szükséges, ad akta teendő. Ezzel zárulnak a segédkérő levelek, tehát a hatalom részéről. Sehova nem küldenek, egy század katonát sem. Úgymond, hogy nem szabad nehezíteni Magyarország helyzetét a békekonferencián, hisz Wilson megmondta, hogy úgy is ki fognak vonulni a bevonuló idegen csapatok Magyarország területéről, mert a népek önrendelkezési joga értelmében a lakosság fogja eldönteni a hovatartozandóságukat. Hát ennyit ért Wilson szava, és ennyit ért a Károlyék hiszékenysége. Jóindulatúan merem feltételezni, hogy talán hiszékenyek voltak. Nem akarom azt mondani, hogy tudatosan nemzetárulók voltak, de hiszékenyek voltak és balekek voltak.
A magyar közvélemény érzékelte a kormány erélytelenségét és Károlyék naív pacifizmusát. 1918. november 9-én az Új Nemzedék című lap emlékeztette Károlyékat néhány héttel korábbi propaganda szólamaikra, majd megállapította, hogy az ígéretekből semmi sem vált valóra.
Esengve kérjük a kormányt, védje meg az ország ezeréves határait, mentse meg Magyarország területi integritását. A nemzet előtt az volt legfőbb mentsége forradalmi elhatározásunknak, az volt egyik leghatalmasabb és legizgatóbb jelszavuk, az volt legmegnyugtatóbb jogcímük és legelső ígéretük, hogy haza kell hozniuk idegen földön, idegen érdekekért harcoló seregeinket saját veszélyeztetett államiságunk védelmére. Az ország most nyitott határokkal áll mind a négy égtáj felé. Szabad prédájául cseheknek, szerbeknek, oláhoknak, lengyeleknek. Nem kell szót vesztegetni a magyarázgatásra. Mit jelent, ha a béketárgyalásokon Magyarország széttagolva, ellenségektől megszállva, lecsonkítva jelenhetik csak meg, ha nem lesz erőnk hozzá, hogy legalább addig meg tudjuk védelmezni épségét minden jogtalan igénnyel és területrabló kísérlettel szemben. Nem kell rá szót vesztegetni, mit jelent, ha most az utolsó percekben erőt tudunk mutatni, és ellenséges szomszédainkat meggátoljuk benne, hogy befejezett tényekre hivatkozhassanak. Ha a cseheket Felső Magyarország, a románokat Erdély, a szerbeket a délvidék birtokában találja a békekongresszus, dőre ábránt, hiú reménység azt hinni, hogy az Antant kiparancsolja szövetségeseit az egyszer megszállott területekről.
Milyen parancsot kap például a pozsonyi helyőrség? Gondolom, egy ekkora városnak van helyőrsége.
A pozsonyi helyőrség utasítás kap, hogy kivonulni a városból.
És hányan vannak, akik kivonulnak a városból?
Körülbelül 1000-1500 katonáról van szó, és át kell vonulniuk a Duna jobb partjára, tehát a mai Ligetfalu terület, mai Pozsony-Ligetfalu területére, a balparti Pozsony, akkor Pozsony még csak a Duna balpartján terült el, tehát a Duna jobb partjára át kell vonulniuk, és még a város utolsó magyar főispánja, Jankó Zoltán, még december 23-án megegyezik Samuel Zoch modori evangélikus lelkipásztorral, aki Pozsony vármegye csehszlovákok által kinevezett zsupánja, tehát megyefőnöke, hogy a karácsonyi ünnepekre még meghagyják Pozsonyt magyar fennhatóság alatt, nem vonulnak még be Pozsonyba, hogy legyen még egy utolsó magyar karácsony a Pozsonynak. És valóban nem vonulnak be, sőt, Jankó Zoltán még azt is elintézi aztán Samuel Zochal, hogy még a 18. december 31-ét is hagyják meg, hogy még egy utolsó magyar szilvesztert ünnepelhessen Pozsony, és majd csak 19. január 1-én hajnalban Dévény felől megjelenik az első csehszlovák járőr Pozsony határában, meggyőződik róla, hogy valóban kivonultak-e már a magyarok Pozsonyból, mikor látja, hogy már tiszta a légkör, a levegő, hogy jöhetnek, hát akkor besonfordálnak Pozsonyba is a csehek, és hát akkor Pozsony cseh megszállás alá kerül, és január 6-án a Vármegyeházán megjelenik az új cseh megyefőnök Samuel Zoch katonai kísérettel, és átveszi a hatalmat Jankó Zoltán, az utolsó magyar főispántól, aki át is adja. Szabályos jegyzőkönyvet írnak erről, hogy a erőszaknak engedve átadom a hatalmat, de csak is az erőszaknak engedve, mert a katonai asszisztenciával távolítanak el hivatalomból. És négy ember aláírja a jegyzőkönyvet, amely mai napig megvan, sőt, másnap ezt a jegyzőkönyvet az akkori pozsonyi sajtó, mind a magyar, mind a német, mind a szlovák leközli a jegyzőkönyv teljes szövegét. Tehát megvan a fekete-fehéren, hogy hogyan történik a hatalom átvétele, és Samuel Zoch olyan feltételt szab Jankó Zoltán, utolsó magyar főispánnak, hogy Pozsony területén maradhat, de csak is magánemberként, mert ha nem, így van benne a jegyzőkönyvben, a legszigorúbb eszközöket leszek kénytelen ön ellen alkalmazni. Tehát ettől kezdve Pozsony csehszlovák uralom alá kerül. Pozsony város lakossága nem meri elhinni, hogy ez már végleges állapot. De hát aztán, ahogy telnek múlnak a hónapok, az évek, egyre inkább bebizonyosodik, hogy innen kivonulás már nincs, és Pozsony az ekkori magyar főváros, az ekkori magyar koronázó város bizony tartósan Csehszlovákia részévé válik, sőt a pozsonyi magyar egyetemnek menekülnie kell Pozsonyból, és hát végül is Pécsre teszi át a székhelyét, és a mai pécsi Janus Pannonius Egyetem voltaképpen a Pozsonyból menekült Erzsébet Tudományegyetemnek a jogutódja.
Trosszi Győző emlékirataiban olvasható, hogy a csehek sokkal délebbre akartak eljutni, mint ameddig mentek. A taktikájuk az volt, hogy feltűnést kerülve igyekeztek a lehető legmesszebbre jutni.
A csehek addig mentek, ameddig hagyták őket. Olyan térképek jutottak birtokunkba, melyek Vác, Balassagyarmat, Salgótarján, Gödöllő, Aszód, Hatvan, Gyöngyös, Parád, sőt Eger is cseh neveikkel határukon belül szerepeltek. Az előretörést meg is kísérelték Vác, Balassagyarmat, Ludány, Litke, Losonc, Salgó-Tarján irányába. Az Ipoly bal partján a Drégei palánk, Ipolyság, Balassagyarmat, Hugyag, Ludány, Litke, Losonc érintésével északkelet felé futó vasútvonal elfoglalásáért az Ipoly alatt és fölött harcokat vállaltak. Előre törtek, s ha nem ment, megfutamodtak. Ahol elképzelték a betörés lehetőségét, portyázó csoportjaik előőrsei után jöttek a nagyobb egységek. Taktikájuk a vénrókák taktikája volt. A kitapogatás.
Milyen ekkor Pozsony lakossági összetétele, magyar, német, szlovák lakosai?
Az 1910-es népszámlálás értelmében Pozsonynak 75 ezer lakosa van. Ebből a 75 ezerből 33 ezer vallja magát német anyanyelvűnek, 32 vallja magát magyar anyanyelvűnek, és a maradék 10 ezerből 8 ezer vallja magát tót, ahogy akkor mondták a szlovákot, tót anyanyelvűnek, és 2 ezer mindenféle egyébnek. Tehát azt jelenti, hogy Pozsonynak a magyar-német túlsúlya vitathatatlan volt. Pozsonyban jelzem, a magyarság abszolút sem relatív többséget nem élvezett soha, inkább nyelvileg német városnak minősült, de a pozsonyi németség érzelmileg tökéletesen magyar volt, hungárus tudatú volt. Úgy is mondták magukról, hogy wir sind nur deutsch sprachigen ungaren, mi németül beszélő magyarok vagyunk. És valóban ez volt jellemző Pozsony város németségére.
Ma milyen ez az arányszám, mit tudunk erről?
Jelenleg Pozsonynak körülbelül 400 ezer lakosa van, ebből 7-8 ezer lehet a magyar, de ez is már nem a régi pozsonyi belvárosban, hanem a Pozsonyhoz csatolt egykori magyar falvakban, amelyek jelenleg már Pozsony részének számítanak, mint például Pozsonypüspöki, Horvátjárfalu, Dunacsúny és Oroszvár. Itt még található magyarság Pozsony belvárosában voltak éppen alig. 1945-ös esztendő nagyon megtizedelte a pozsonyi magyarságot, amikor ugye május 3-án, 45-ben pozsonyi magyarokat szinte egy szálig, az utolsó szálig kitelepítették Pozsony-ligetfaluba, fabarakkokba, lágerekbe, ahol bizony egyeseknek több mint egy esztendeig ott kellett maradniuk. Aztán a pozsonyi magyarság nagy része távozott a mai Magyarország területére, és hát hogy mondjam, nagy része pedig megfélemlítve, mindenétől megfosztva, megalázva, asszimilálódott.
A németek?
A németeket 45-ben a visszavonuló német csapatok nagy részt magukkal vitték, kivonták, mert tudták, hogy akit nem vonnak ki, annak a helye tömegsírba lesz, mint ahogy a szepességi németek nagy részével megtörtént. Aki nem távozott el a szepességi németek közül 44 őszén telén a visszavonuló németekkel, az bizony nagyon rövidesen tömegsírlakója lett.
1918-ban ki adja azt a parancsot a pozsonyi helyőrségnek, és gondolom, hogy más városok helyőrségeinek is, hogy visszavonulni, átadni a települést a bevonuló cseh vagy éppen román csapatoknak.
Vix alezredes, az Antant budapesti katonai missziójának a parancsnoka utasítást kap Párizsból, hogy december 23-án adjon át Károlyéknak egy jegyzéket, amelyben az Antant új demarkációs vonalat állapít meg csehszlovák-magyar viszonylatban. Tehát ki kell üríteni bizonyos újabb területeket a felvidéken, át kell adni a bevonuló cseheknek. És a meghúzott vonal északi oldalán van Pozsony is, meg Kassa is. Károlyék azonban tiltakoznak ugyan e jegyzék tartalma ellen, de egyúttal elrendelik, hogy figyelembe kell venni az Antantnak ezt a jegyzékét, és el kell kezdeni a magyar csapatok kivonását ezekről a területekről, és a magyar karhatalom kivonását ezekről a területekről, beleértve Pozsony, Kassát, és így tovább, és így tovább. Tehát megy egy általános utasítás a felvidéken még tartózkodó magyar csapatok felé, hogy miket, hogyan kell kiüríteni. Tehát egyenesen a kormánytól jön az utasítás, többek között a pozsonyi helyőrségnek is, meg a kassainak, meg mindegyiknek. És éppen ezért ezeket a városokat mindenütt harc nélkül veszik birtokba a csehek, ahol csak itt-ott valamilyen helyi bizonyos torzsalkodásra nem kerül sor.
Akadtak páran, akik látva a demoralizált hadsereget és a Károlyi kormány területfeladó politikáját, úgy vélték, hogy szülőföldjük védelmét meg kell szervezniük. Így tett a bajtai származású Drózdi Győző tanító és újságíró is. Elvett illúziók című önéletrajzi munkájában közli kiáltványát, amelyet Vámos Mikolán adtak ki 1918. december 18-án.
Szenvedő, vérző magyar népem! Megvert, letiport, földig alázott nemzet vagyunk. Elhult véreink szanaszét hevernek a távoli harcmezőkön. Százezrével járnak köztünk a bénák. Árvák, özvegyek jajgatásától hangos az ország. És most ádász haraggal esnek nekünk a cseh, román, szerb, horvát vadak, hogy koncot tépjenek eleven húsunkból. Vetélkednek a cseh martalócok. Az a szándékuk, hogy a Dunáig leszivárogjanak, és a termő magyar föld minden kincsét elrabolják innen. A megszállt vidékek népét nyomorultá akarják tenni, hogy a Csehországba való bekebelezés ellen küzdeni már ne bírjon. Rajtunk a sor. Én állok az érre, hogy szülőföldemet le ne igázzák. Riadót fúvok és hívok mindenkit, a Börzsönyhegyek, a Galla és a Naszály tövében, a kanyargó Ipoly és a fürge Szikince mellett lakó földieimet, Kossuth Lajos kaszás villás népét, hogy föl, fegyverre! Készüljünk a cserablók méltó fogadtatására. Háborúból megtért katonatársaim, akik idegen érdekekért is vakmerően viaskodtak, vegyék kezükbe most a saját érdekükben a vezetést, és önök szervezzék meg minden faluban a védősereget. Nem akarunk háborút. Azt akarjuk, hogy lássa a világ, hogy még él a nemzet, amely ezer éves határaink megcsonkításába soha se nyugszik bele. Azt akarjuk, hogy lássa a világ, hogy a magyar kérdést a magyar nép ellen megoldani nem lehet. Azt akarjuk, hogy lássa a világ, hogy míg az utolsó magyar anya az utolsó magyar gyermeket meg nem szüli, egyetlen egy ember sem tűri el, hogy a kutyabőrbe fúvó cseh dudás parancsoljon itt a magyarnak. Erőt, elszántságot és bizakodást. Fegyverre hát, utánam!
Az ilyen típusú helyi torzsalkodásokból, ha így nevezzük őket, a balassa gyarmatit ismerjük egy kicsit jobban. Ott az összefogott vasutasok, a helyi lakosok egy kisebb katonai egységgel összefogva kiverik a cseheket a városból. Ezt megőrizte a magyar emlékezet. Máshol vannak-e ilyen helyzetek? És különösen azt kérdezném, hogy esetleg vannak-e olyan szlovákok, akik részt vesznek ilyen helyi ellenállásban?
Nos, balassa gyarmat esete. Balassa gyarmat a 18. december 23-ai VIX jegyzék szerint magyar oldalon kellett, hogy maradjon. És ott is maradt. A magyar csapatok Balassa gyarmatot és a karhatalom nem kellett, hogy kiürítsék. Nem is ürítették ki. A csehek ennek ellenére január 15-én, 19. január 15-én megszállták Balassa gyarmatot, teljesen jogtalanul. A Párizsban meghúzott demarkációs vonal rendelkezései ellenére birtokba vették Balassa gyarmatot, és már Csehszlovákia részének nyilvánították. Két hétig vannak Balassa gyarmat területén, amikor január 29-én a vasutasok és a lakosság egy része összefog, és a rétsági katonai vagy honvéd alakulattal együtt kiverik a cseheket Balassa gyarmatról. Valóban ez egy nagyon jó tett volt, igazi, kemény, jó magyar helytállás, bár nekem az a benyomásom, hogy Balassa gyarmatról előbb-utóbb úgy is ki kellett volna vonulni a cseheknek, oda bevonuló cseheknek, mivel a demarkációs vonal déli oldalán feküdt Balassa gyarmat. No, de itt a helyi lakosság nem tudta, hogy a csehek bent maradnak, úgy gondolták, hogy ott már tartósan bent maradnak, és ez már Csehszlovákia. Tehát ki kellett verni onnan a cseheket, és sikerült is kiverniük. Hogy a harcokban volt-e jelentősége annak, hogy ki szlovák, vagy ki magyar nemzetiségű, erről nincsenek adataink. Egy biztos, hogy akkor a környéken élő, vagy pont Nógrád megyében élő szlovákság számára a Csehszlovák köztársaság legalább annyira idegen volt, mint a magyarok számára. Úgyhogy nem hiszem, hogy ott nemzetiségi probléma lett volna olyan téren, hogy ki a magyar, meg ki a szlovák.
Drózdi Győző a 200 kilométer szélességű arcvonalszakasz nemzetőrségének felfegyverezésére 4 vagon fegyvert és muníciót szerzett, amelyet Budapest tiltása ellenére a magyar érzelmű vasutasok juttattak célba. ahogy ők nevezték, a cseh törpe imperialista imposztorok előrseinek elszigetelésére, utánpótlási vonalaik elvágására és a vasútvonalak tönkretételére szabályos gerilla háborút szerveztek.
Partizán harcunk céltudatos, hasznos, igazságos legyen. Ne kívánjuk a másét, a magunkét ne hagyjuk. Az összefüggő szláv községeket ne háborgassuk, hogy jó példát adjunk a kapzsi területéhes támadónak, de az összefüggő magyar területekért életünket és vérünket. Önként álljanak össze a kis csapatok, melyek a helyi polgárokkal karöltve arra törekedjenek, hogy az ellenséget megszalasszák. Adjatok nekik oldalast, majd csinálják akkor a szaladóst. Így szólt az egyik palóc utasítás. A csehek híresek voltak mindig arról, hogy ha öten voltak, 10 felé szaladtak. Igyekezzetek elszakítani őket anyacsapataiktól. Gyújtsátok fel raktáraikat, az összekötő utakat keresztezzétek vizesárokkal. Vasútjaikat robbantsátok föl, síneiket emeljétek ki vasrudakkal, de mindezt csak akkor, ha magyar területen garázdálkodnak. Ne feledjétek, hogy Clemenceau-n kívül nincs a világnak számottevő politikusa, aki megkérdezésük nélkül hajtana másfajta népeket gyarmati szolgaságba. Ha csak megállítjuk is őket, már is sokat csináltunk.
Mi történt akkor, amikor bevonult egy-egy városba a cseh katonaság? Azért kérdezem ezt, mert 1920. június 4-én írtuk alá a trianoni békediktátumot, és akkor, amikor ezt aláírtuk, akkor várt úgymond törvényessé, ha használhatjuk ezt a szót ebben az esetben, ez a megszállás. Addig kifejezetten csak megszállásnak minősül, és a megszállás, erről már akkor is voltak különböző nemzetközi szerződések, nem érintheti a helyi civil lakosság életét, nem érintheti a közigazgatását, meg kell hagyni azt olyannak, amilyen volt. Meghagyják-e a felvidéken a bevonuló csehek?
Sehol nem hagyják meg, sőt, ahogyan bevonul egy cseh katonai osztag akár melyik megyébe, akár melyik városba, a legelső dolog, hogy hűségesküt követelnek az ott fellelhető állami alkalmazottaktól. Aki ezt nem hajlandó letenni, azonnal megszüntetik a fizetését, és kizárják még a nyugdíjjogosultságból is. Helyükre pedig cseh ország részekből hoznak be cseheket, mert annyi szlovák értelmiségét nem tudnak találni, hogy a helyükre rakhassák. Sőt, a szlovák értelmiség nagy része határozottan tiltakozik. Nem hajlandó elfoglalni a menesztett, kirúgott magyar közhivatalnokoknak a helyét, sőt, vannak rá adataink, hogy még megyefőnök, tehát is még zsupáni tisztséget sem hajlandóak egyesek elvállalni, még a Srobár teljhatalmú miniszternek még a fenyegetésére sem. Nos, tehát a magyarok kirúgása megtörténik. Jogtalan aktus, mivel nemzetközi jogilag ez a terület akkor még Magyarország. A magyar közalkalmazottak az eskü megtagadásakor többnyire arra hivatkoznak, hogy ameddig Magyarország erről a területről szerződésileg, nemzetközi jogilag le nem mond, ők magyar alattvalóknak tekintik magukat, a magyar állam alkalmazottjának, és nem teszik le egy idegen államra a hűségesküt. Igen, ám csak megszüntették a fizetésüket, és kirúgták őket, kiutasítási parancsot kaptak, tehát menniük kellett erről a területről. Na most június 4-e. Aláírtuk a békediktátumot. De ez még mindig nem jelenti azt, hogy ez a terület nemzetközi jogilag Csehszlovákia. Ne feledjük el, a nemzetközi szerződés nem akkor válik hatályossá, amikor aláírták. Utána ezt még ratifikálni kell a törvényhozásnak, és a ratifikációs okmányokat ki kell cserélni. Tehát hiába írtuk alá június 4-én, majd csak 21 nyarán, ősz elején válik hatályossá, amikor sor kerül a ratifikációs okmányok cseréjére. Akkortól számít ez nemzetközi jogilag a Csehszlovákiának. Csehszlovák hatalom azonban ilyen apróságokra, idézőjelben mondván, nincs tekintettel. 1920. áprilisában, tehát még a trianoni diktátum aláírása előtt országgyűlési választásokat írnak ki Csehszlovákiában, ami teljesen jogtalan. Teljesen jogtalan. Egy idegen ország megszállt területén az oda bevonuló katonaság szuronyainak a fedezése alatt kiírnak nemzeti országgyűlési választásokat.
Ugyanezt csinálja valójában Románia is.
Pontosan.
Nem csak Erdélyben, és nem csak a Párciumban, hanem egészen majdnem a Tiszáig.
Igen. Igen. Jogtalan. Az országgyűlési választások előtt az ottani, a felvidék, a megszállt felvidéken még megmaradt magyar értelmiség Budapesthez fordult tanács, hogy mit csináljunk? Vegyünk részt a választásokon, vagy ne? Az első utasítás az, hogy ne, bojkottálni kell a választásokat. De utána nagyon, nagyon gyorsan megváltozik az utasítás, tehát 20-ban vagyunk, 20 tavaszán, márciusában. Aponyi azt ajánlja az ottani magyarok, magyar vezetőknek, vegyetek részt a választásokon. Legalább egy-két emberetek jusson be a prágai törvényhozásba, hogy ott hangot adhasson annak, hogy ti csak egy erőszaknak engedve váltatok csehszlovák alattvalókká, és messzehangzóan hirdessétek az egész világ előtt, hogy egy jogtalanság áldozatai vagytok. És ez be is következik, valóban két magyar párt, két magyar jellegű párt indul a választásokon, az Országos Keresztény Szocialista Párt és az Országos Magyar Kisgazda Párt. Mind a kettő bejuttat néhány képviselőt és néhány szenátort a törvényhozásba, ugye, mert csehszlovák törvényhozás két részből áll, szenátusból és képviselőházból. És Körmendi Ékes Lajos az első magyar képviselő, aki június 2-án, tehát még mindig Trianon aláírása előtt vagyunk, június 2-án felszólal Prágában, és kirője, és amiről szó volt, valóban egy nagyon szép beszédben részletesen megindokolja, hogy amit itt ma látunk és élünk, az egy teljesen ex-lex, egy jogtalan állapot, és ezt az egész művelt világnak tudomásul kell vennie. Nos, továbbiakban is ilyen hangnemben szólalgat fel Körmendi Ékes Lajos a prágai törvényhozásban, egész addig, amíg csak Prága ezt meg nem unja, és egyszerűen megfosztják mandátumától, megfosztják állampolgárságától, és kiutasítják a Csehszlovák Köztársaság területéről, arra való hivatkozásról, hogy kétes az állampolgársága. Kassáról utasítják ki, pedig már 40 éve Kassán él ez a Körmendi Ékes Lajos, és arra hivatkoznak, hogy nincs illetősége Kassán, tehát mennie kell. El is hagyja a Felvidéket, trianoni Magyarországra költözik, és aztán Veszprém vármegyének lett a főispánja a későbbiek folyamán.
És a Körmendi Ékes Judit, ezt csak mellékesen kérdem, ő az unokája?
A Körmendi Ékes Judit a dédunokája ennek a Körmendi Ékes Lajosnak.
Igen, aki a médiahatóság média,
igen. Tehát a dédunokája.
A Magyar Honvédelem 1/4 százada című munkájában Nemes Erdős László alezredes a következőképpen vélekedett az 1918-19-es időszakról.
Az 1918. októberi összeomlást követő két esztendő a forradalom a politikai zűrzavar időszaka volt. Az események lázas gyorsasággal követték egymást. A nemzet egymást gyorsan váltó vezetői nem voltak urai az eseményeknek. Cselekvő képességüket elvesztették, és csak utána hullogtak az eseményeknek, amelyeket külső erők diktáltak. A nemzet az öntudatlanság és a teljes tehetetlenség ájulatában hevert, az események viharfelhők módjára rohantak el a feje fölött. A Károlyi kormány félesztendős uralma alatt a régi hadsereg úgy szólván teljesen megsemmisült. Hódító szomszédaink minden szervezett ellenállás nélkül mélyen előnyomultak országunk területére. A régi hadsereg romjaiból csak igen nehezen és vontatottan sikerült jelentéktelen fegyveres erőt teremteni. A magyarság vezetői ebben a nagy világtörténelmi pillanatban nem ismerték fel, hogy az utolsó alkalmuk nyílik arra, hogy az ország területéből annyit mentsünk meg, amennyit lehet. Az ország integritását csak a monarchia egysége tudta biztosítani. A magyar állam lakosságának a fele nem volt magyar, és ezek természetes módon a perifériákon államot alkotó fajtestvéreik vonzási körébe kerültek. Természetes céljuk volt tehát a monarchia és Magyarország felbomlasztása. De vajon miért kellett az állítólagos magyar politikusoknak, a magyar közjogi ellenzéknek a monarchia felbomlasztására törekedniük? Tudniuk kellett volna, hogy az a történelmi magyar állam végét is jelenti. De ha a magyar államkormányzat hatalmát már nem tudta az egész történelmi ország területre kiterjeszteni, miért kellett eldobni a fegyvert, ami a kezünkben volt még, hogy még azt se tudjuk megvédeni, amit megmenthettünk volna?
Károlyék parancsára a magyar hadseregnek mindenütt vissza kellett vonulnia, de az önkéntesek harcoltak. Garamkövesnél Lukács István tartalékos huszár főhadnagy 10 fős egységével kergetett meg 100 cseh katonát, akiket Bajta és Lelét között a jégtáblás Garamba szorított. Letkés, Tölgyes, Szalka, Kiskeszi, Ipolybél, Egek, Szalatnya és Kisgyarmat fia is vitézkedtek és útjukat állták a betolakodóknak. Január 8-án az Érsekújvár felől érkező cseheket a Tardoskeddi és a Tótmegyeri magyarok kergették vissza. Harcuk mégsem járt eredménnyel. Ennek okaira az ellenállás szervező Drózdi Győző így emlékezett.
100 szónak is egy a vége. Életében, mikor legjobban remél, akkor is mindent elveszíthet az ember. Hősies, bátor, vitézi harcunkat a Vágtól az Ipolyig elvesztettük. A kis magyar alföldet és a Csalló közt megmenteni nem tudtuk, mert amikor a csehek látták, hogy előőrseik, portyázó csapataik nem boldogulnak a szimmagyar területeken, akkor ukázt írattak a francia tábornokkal a Károlyi kormányhoz. Aztán előre tolták reguláris hadaikat, és 1000 gépfegyverrel szemben bizony hiába durrogott a 100 rozsdás Malicher. Ez a harc számunkra ezen a tájon elveszett. De nem vesztettük el jó hírünket, becsületünket. És mindörökre megcáfoltuk azt a hazugságot, hogy a magyar területeket is önként adtuk át, mint a nemzetiségek sűrűségeit.
1918-19-20-ban tehát a cseh katonaság és a közigazgatás törvénytelenül száll meg bizonyos magyar területeket, és törvénytelenek az intézkedései, amiket ott elkövetnek. Mit szólnak ehhez a franciák, vagy az olaszok, vagy az angolok, akik a békekonferencián részt vesznek? Nem tudom, hogy ezt a területet kifelügyeli leginkább, gondolom a franciák.
A csehszlovák légió először olasz főtisztek vezetésével érkezik meg a Felvidékre, aztán az olaszoktól a franciák veszik át a parancsnokságot, arra való hivatkozással, hogy az olaszok magyar barátok, úgymond magyar barátok. Hát, hogy azok voltak, vagy nem, alaposan meg kellene vizsgálni, de, hogy mondjam, az olasz tisztek az egyes magyar városokban azért szimpatizáltak a magyar értelmiséggel, a franciák már kevésbé. Hogy mit szólnak ehhez a törvénytelen intézkedésekhez? Ők tudják, hogy a csehek a barátaink, a magyarok az ellenségeink. Tehát ha vita támad a barátom és az ellenségem között, akkor a barátomnak kell pártját fognom. Az igazság kiderítése nem számít. Az számít, hogy mi az érdekem. Az érdekem pedig az, hogy a barátomat ne érje elmarasztalás. És valóban nem is éri őket. Amikor még az olaszok voltak, még érdekességet elmondok, Nyitrán történik meg, akkor jelzem, Nyitra még abszolút magyar többségű. Nyitrán történik meg, hogy Nyitra olasz városparancsnoka megtiltja a csehszlovák zászló kifüggesztését a városban. Az indoklás a következő. Nem akarom ingerelni a lakosságot. Tehát Nyitra lakosságát. Nem akarom ingerelni a csehszlovák zászló kitűzésének engedélyezésével. Nos, Nyitra vármegye akkor kinevezett csehszlovák zsupánja, egy bizonyos Markovics Iván nevű úr, a Párizsban tartózkodó Beneshez fordul panasszal, és panaszt tesz az olasz városparancsnokra. És panaszt tesz olyan értelemben is még, hogy mi túszokat szedünk a város és környéke magyar lakossága köréből. Azért, hogyha valamilyen megmozdulás történne, vagy sejek ellen, ezeken a túszokon ugye verjük le a port. Túszokat szedünk. Az olasz város parancsnoka mi általunk összeszedett túszokat egyszerűen szabadon engedteti. Szabadon engedi. Tehát ez mégiscsak egy méltánytalan dolog. Tehát előfordulnak itt-ott ilyen események. Azonban nem ez a jellemző. Inkább az a jellemző, hogy mindenütt a csehek pártját fogják, olaszok is, még inkább a franciák aztán.
Kedves hallgatóink, ma Popé Gyula történésszel beszélgettünk a Felvidék 1918-19-es cseh megszállásáról. Ha tetszett az ember emlékezet, keressék továbbra is a honlapokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.